Anyag, szellem, lélek. Vizijék három király napján Tatáréktól jöttek egy nagy politikai ozsonnáról, melyen két miniszter is részt vett. Az asszony, mikor a konyha ajtaja elé ért, hirtelenül megállott. Benn a konyhában egy idegen férfi volt. Egy férfi, akit nem ismert. Ott ült az asztalnál, s mellette, elég messze tőle, Anna. Láttára az ismeretlen férfi illemtudóan fölkelt és köszönt. Jó estét kívánok! Most jobban lehetett őt látni, mert a lámpa megvilágította halvány arcát és szőke, sejmes haját. Világos szürke ruhát viselt, hosszú nyakkendőt. Viziné csak fürkészte egyre bizalmatlanabbul, magában tanakodva. Nem tetszik megismerni, mondta a férfi nem kellemetlen bariton hangján és mosolygott. A kéményseprő. Á, maga az! Nézze, meg sem ismertem. Így még nem is láttam. Jó estét, bátori úr, jó estét! A hivatlan vendég nem sokáig alkalmatlankodott. Megvárta, míg a ház úrnője bemegy. Kicsit késlekedett, hogy ne legyen az a színezete, mintha szöknék, aztán csöndesen távozott. Viziné szeméről most hullott le a hályog. Révedezve csóvágatta fejét. Erre nem is gondolt. Nem gondolt arra, hogy Annának máshoz is köze van. Máshoz is köze lehet az ő Annájának, s egy akárki egyszerűen beülhet hozzá. Az egész olyan kellemetlen volt és tapintatlan, valósággal nyílt jogbitorlás, olyan forma, mintha a kéményseprőt az ő fehér díványán találta volna, a hálóban, és ott kedélyesen pipázott volna. A szemtelenség fölháborította, de nem szólt semmit. Lassan hozakodott elő. Mondja, Anna, hát magához jár ez? Néha benéz. Mi az, hogy néha? Talán nem is először? Máskor is itt volt már? Máskor is. Hányszor? Olykor. Ezt nem szeretem. Nagyon jól tudja. Egy idegen férfi az én házamban. Sehol a világon nem szokás ilyesmi. Ő jön. Nem kergethetem ki. De az nem úgy van, kérem. Tőlem akár otthon is maradhat. Hát akkor miért nem mondja meg neki? Mondja meg! Nem bírom, méltóságos asszony. No, akkor majd megmondom én. Magának más dolga van. Tessék megmondani. Nekem igazán mindegy. Viziné beszélt a kéményseprővel, az nem mutatkozott többé, de a dolog ezzel közel sem volt rendben. Amíg főztek, folyton rágta a lány fülét. Udvarolt magának? Beszélgetett. Tele beszélte a fejét. Meg akarta bolondítani. Hol a vaj, méltóságos asszony? Ott az ablakban, fiam. Vigyázzon, Anna, nagyon vigyázzon, csak megzavarja. És miket mondott? Egyszer azt mondta, kezdte, de a vízvezetékhez ment, a csuporba vizet engedett, úgyhogy Viziné nem hallhatta, mit beszél. Szóval mit mondott? Vallatta, miután Anna a csuprot a tűzhelyre tette. Azt mondta, hogy nincs senkie. Más nem? Meg hogy egy asszony kellene. Érdekes. És mit felelt rá? Semmit. Okosan tette, nevetséges, nem magának való ez. Anna igazat adott neki nyíltan is, belül a lelkében is, de mihelyt nem hallotta érveit, megtántorodott. Az újság, hogy Annának valami kérőféléje akadt, nem maradt titokban. Megtudta az egész ház, s a lakókat két pártra szakította. Bátori úr gondoskodott arról, hogy távol létében hátvédeket teremtsen magának, s megdolgozza a közvéleményt. Mindenek előtt a cselédekre támaszkodott. Ficsorné, akinek ígért valamit, ha Annát megszerzi, föltétlen híve volt. Ő nyerte meg az ügynek Steffit is, aki biztatgatta Annát, hogy legyen esze, ne válogasson, különben úgy jár, mint ő, aki 32 éves korában is szolgálni kénytelen. Etel, a moviszterék öreg Etelje nem egészen állt kötélnek. Elismerte, hogy szép dolog lenne, de nevetett, hogy minek egy cselédnek férjhez menni, addig boldog, amíg lány. Drumájék határozottan a házasság ellen foglaltak állást. Moviszterné semleges jó indulattal tekintett az események elé. Ezek minden nap kioktatták. Az egyik arra figyelmeztette, hogy siessen, a másik, hogy a világért se hamarkodja el, még ráér. Anna annyi tanácsot kapott, hogy belekápult, és mikor számot vetett magával, hogy hányadán is áll, legjobban szerette volna, ha békében hagynák, vagy ők maguk határoznának akárhogy. Utálta az egészet. Mindig azoknak a pártján volt, akikkel legutoljára beszélt. Nem lehetett tudni, hogy mi ütött hozzá, hogy kivel beszélt utoljára, kivel nem, hogy az egymásnak ellentmondó tanácsok zavarában kikre hallgatott. Egy napon azonban mégis ez történt. Anna krumplihámozás közben nyugodtan és egyszerűen közölte asszonyával, hogy keressen másik lányt. Ő férjhez fog menni, minél előbb, mielőtt az új cselét helybe áll. Ha lehet, már most 15-én szeretne. Ha nem lehet, akkor legfőjebb 1-jéig várhat. A fölmondás nem volt rideg, de hivatalos. Viziné most egy szóval se próbálta lebeszélni, tudomásul vette, épp oly hivatalosan. Végignézte, mint egy idegent, s fejét büszkén fölemelve kiment a konyhából. Ez a csapás nem jött váratlanul, hisz már hetek óta feje fölött lebegett, de talán annál rettenetesebb volt. Anna 6. hónapja szolgált nála, addig, ameddig egyetlen cselédje sem. Úgy hozzászokott, hogy el sem tudott helyette képzelni mást, senkit, se jobbat, se rosszabbat. Nem is nézett új lány után. Az első izgalom után átadta magát valami fatális tétlenségnek, valami tárgytalan bizakodásnak, melyben a spiritisztáknál csak megerősítették. Ott burkolt formában megkérdezte a szellemét, az ő áldott védő szellemét, hogy mit cselekedjék. Attól azt a választ kapta, hogy az, amitől tart, semmi esetre sem fog bekövetkezni, de most nagyon keménynek kell mutatkoznia. Ebben meg is nyugodott. Közben azonban beteg lett. Az ura egy délben az ágyban találta, feküdt az elsötétített hálószobában, jeges borogatással a fején, s egy orvosságos üvegből tormaszeszt szagolgatott. Az ő betegsége, mely kisebb-nagyobb időközökben visszatért, rendszerint roham alakjában jelentkezett. Hirtelen, minden ok nélkül síró görcs fogta el. Megfájdult a feje, csillapíthatatlan fejfájás kínoszta órákig, míg az ideges gyomor hányás által könnyített magán. Akkor a fejfájás is lassanként megszűnt. Ezt az orvosok hisztériának nevezték, de tenni semmit se tudtak ellene. Vizi nem is üdvözölte, egy rosszalló pillantást vetett rá, aztán hátat fordított. Feleségének a betegsége mindig inkább bosszantotta, mint megijesztette. Személyes sértésnek tekintette, hogy beteg is mer lenni. Délután a beteg állapota rosszabbodott. Nyögött, jajgatott, csapkodta kezeit, aztán nagy sokára hányni kezdett. Anna jött-ment a lavorral. A doktor csak rendelő órája után érkezett. Unottan akasztotta föl téli kabátját, s bement a beteg szobába, már felöltve nyájas, társadalmi arcát. Meggyújtotta a hálószekrényen álló kis villanylámpát, mire a beteg panaszkodott, hogy nem bírja el a fényt, és a körötte levő sok zsebkendő egyikét szemére szorította. Moviszter mindenek előtt azt tanácsolta, nyissanak egy ablakrést, mert nagyon füllett a levegő. Vizi az ágy fejénél állt, intézkedésre készen. Angyalnak nevezte feleségét, a leánykori nevén, mint mindig, amikor idegen volt jelen, s érdeklődött, hogy léte felől. Az orvos pirongatta a betegét, kezébe vette a kezét, sokáig ott tartogatta, anélkül, hogy valamit szólna. Megolvasta érlökését, meg is hőmérőzte. Bólintott, hogy nincs láz, minden rendben. Aztán, hogy valamit tegyen, az általános vizsgálatra tért. Föltakarta a testet, és nézte. Ismerte ezt a testet, akár a hangoló a zongorát, melyet gyakran hangol, minden kalapácsát és billentyűjét, de tudta, hogy a gép maga még nem minden, s ahhoz, hogy a kalapácsok és billentyűk összejátszásából valami igaz keletkezzék, valami élet és zene, más egyéb is kell, mert ez a tapintható, önmagába zárt valami a körülötte lévő nagy mindenségben nincs egészen elszigetelve, amint látszik. Nincs egészen egyedül és idegenül, hanem össze van kötve égen és földön mindazzal, ami él. Hiábrándultan fogott hozzá a formasághoz, melyet már annyiszor hiába csinált végig életében. Nyomogatta a gyomrot, a beleket, felültette a pacienst, szépen megkérte, hogy sóhajtson, hallgatta a tüdejét, kikopogtatta a szívtompulatot, s udvariasan megköszönt mindent. A férj e vizsgálat alatt a lélegzetét is visszatartotta, hogy ezzel az orvos munkáját mintegy elősegítse. Viziam a 20. századbeli művelt emberek közé tartozott, akik az orvostudományban, melyet az egyetemen tanítanak, és általában mindabban a tudományban, melyből hivatalosan diplomát szolgáltatnak ki, oly vakon hitt, mint a hívő a vallásában. Minden orvost oly lénynek tekintett, aki valamivel többet tud rólunk, és ezért bizonyos titokzatos fényben látta őket. Movister mozdulatait szintén így figyelte. Amint lerázta a hőmérőt, s közben kézelőjének ingombja csörrent, úgy érezte, hogy ez a hőmérő most orvosilag csörren. A tüdőhallgató gumicső, valamint a stetoszkóp hasonló borzongást ébresztett benne, és folyton arra várt, hogy a doktor, aki felesége fölött hajladozott, egyszerre fölkiált, hogy ebben a pillanatban végre megtalálta az igazi bajt. Movister ellenben így szólt. Én semmit se találok. Nem a gyomra? Ott nincs semmi. A tüdeje? Az teljesen tiszta. És a szíve? Kitűnő szíve van. Mit egyék? Ami ízlik. Egy kis könnyű becsinált levest? Segítette Vizi. Azt is. Nem írsz föl valamit? Fölírhatok, mondta Movister szórakozottan. Föl is írt valamit. Vizi buzgolkodott. Rögtön elküldetek érte. Nem olyan sürgős. Movister a receptet a betegnek adta. Ebből 10 csöppet méltóztassék majd bevenni egy kocka cukorral. 15-öt is bevehet, ha nyugtalan, de csak akkor. Inkább sokat pihenni, szórakozni. Fáj még a feje? Na, már nem is fáj. Mondtam, nincs semmi baja. Kezet nyújtott, hogy elbúcsúzzék. Az a baja, szólt Vizi, s feleségére pillantott. Angyal, beárulhatlak? Kérlek, az a baja, hogy örökké idegeskedik. Fölmondott a cselédje. Férjhez megy. Úgy, szólt Movister. Ezzel izgatja magát már egy hete. Nem alszik. No, csak nem komolyan, kérdezte az orvos. Bizony, nem valami kellemes az, mondta Vizinére ketten. Betanítottam, és most egyszerre itt hagy. Hát ez így szokott lenni. Mert hálátlanok, mert nincs semmi belátásuk. Egy fél esztendeig fáradtam, vesződtem vele. Érdemes volt. Nézze, méltóságos asszonyom, nekem van egy páciensem, 76 éves, és most kezd angolul tanulni. Mire megtanul, talán meg is hal. Vagy mondjuk, hogy nem hal meg egy hamar, s később, majd 100 éves korában úgy hal meg, hogy tudott angolul. Érdemes volt? Vagy érdemes 20 éves korunkban elkezdeni akármit? Igenis, érdemes. Valahogy csak el kell tölteni az időt.
Pedig ez olyan jó lány volt, de megőrült, suttogta Viziné. Egészen megőrült, doktor úr.
Dehogy is őrült meg. Csak férjhez megy. Tessék hagyni, hadd menjen, majd kap másikat.
Ilyet, mint ez, soha.
Hát nem ilyet. Mondjuk nem ilyen jót, hanem valamivel rosszabbat.
Aki majd lopni fog nekem,
hát majd lopni fog. Higgy el, nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, mint a többi. Jó is, meg rossz is.
Mint a maguk etelje? Már bocsásson meg, doktor úr, de én ilyent nem tűrnék meg a házamban. Mindig csodálkoztam is önön.
Hiszen én sem vagyok elragadtatva tőle. Még a pácienseimmel is gorombáskodik. Múltkor lehordott egy beteget, mert nem törölte le a lábát. De hát mit tehetek? Mindenkinek van valami hibája. És ez természetes. Vele kell törődni. Az ő helyzetük sem rózsás. Annyit fáradnak, vesződnek, s a munkájuk olyan, hogy abban még örömük se lehet. Mert mihelyt készen van, már elmúlik. Nyomban fölfalják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk mi. Kérem, mi? Hát hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehetnek. Meg kell ezt érteni.
Hiszen értem,
bólintgatott Viziné, és könnyes pilláján a zápor után egy kis sugár tetszett fel.
Csak egyet nem értek.
Mondja, kedves doktor úr, miért olyan disznók? Movister látta, hogy két malomban őrülnek. Nem is folytatta, hanem ez dünnyögte. Persze, persze. Szóval, amit mondtam, 10-15 csöppet. Viziné utána pillantott, kimeresztve a szemét. Elhatározta, hogy többé életében nem hívja le ezt a vénszamarat. De az ura, aki kikísérte Movistert és visszajött, így szólt. Igaza van a doktornak. Teljesen igaza. Nincs semmi bajod. Mit tartod mindig a hajadon a kezedet?
Zavar talán?
Nagyon. Egész nap fő a fejem a hivatalomban, és mikor hazajövök, ilyesmivel traktálsz. Kis stílűség. Majd keresel egy másikat, és punktum.
De értsd meg, nekem föltétlenül szükségem van rá.
Túlzás, te mindig túlzol. Deréklány, elismerem, de végre senkit se lehet kényszeríteni. El kell engedni.
Márpedig én... Semmi körülmények között nem engedem el.
Mit csinálsz? Ha a fejed tetejére állsz, akkor is elmegy. Csak idegesítesz most, mikor legtöbb a dolgom. Különben is torkig vagyok ezzel a cselédüggyel. Hagyd egyszer s mindenkorra, az ördög vigye el. Menjen már a fenébe, menjen a pokolba.
Ne ordíts!
Te ne ordíts! Komédia! Vagy talán azt hiszed, hogy amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni?
Nem!
Kiabált az asszony, és föltérdelt az ágyban, fehéren, az ingében hadonászva.
Nem! Amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni!
Te nem vagy normális, rivalt rá Vizi, és csodálkozva nézte feleségét, aki maga is megijedve visszafeküdt.
Te nem vagy normális! Te pedig durva vagy, goromba vagy, mint a pokróc, olyan goromba vagy, olyan komisz vagy! Egész életedben is az voltál hozzám, olyan durva! Olyan komisz!
Az asszony törölgette lassan szivárgó könnyeit az ott heverő sok zsebkendővel, hol az egyikkel, hol a másikkal. Vizi leült, és piszkálta az orrát. Hallgatta, hogy szidja őt, türelmesen, megadóan hallgatta, mint a férjek, akik csalják feleségüket, s olykor vezekelni kívánnak miatta. Aztán csöngött a telefon. Az íróasztalhoz sietett, tenyerét a tölcsér köré formálva beszélt valakivel, igennel és nemmel, de nagyon halkan. Vette a kabátját, elment hazúrról. Viziné egyedül maradt a nagy lakásban. Még sírdogált kicsit, majd kifáradt, és mozdulatlanul bámult maga elé. Egyszerre az ágy előtt állt Anna. Csak azért jöttem, rebegte, hogy nem tetszik-e valamit parancsolni. Az asszony nem felelt. Mióta megtörtént a fölmondás, egyetlen szót se szólt hozzá, annyira gyűlölte, hogy látni se bírta. Anna várt, tétovázva a gyűlölet légkörében, mely hidegen vette körül. Sajnálta a méltóságos asszonyt, hogy beteg, hogy annyit szenved, és ezt talán ő is okozta. Viziné fölsóhajtott. Érezte, hogy a zord hangulat valamit enyhült, a lány még mindig ott ácsorgott, nem akart elmenni. Ekkor megigazította kis párnáját, s korholó, de békülékeny hangon így szólt hozzá. Na, megjött már az esze? A lány válasz helyett lehajtotta fejét. Viziné nagy szünetekkel beszélt. Mert tudnom kell, nekem elég volt ebből egyszer, többet nem akarok ilyen szénát. Nem tartóztatom. Jogában van, mehet. Itt hagyhat, a tél közepén, magamra. Senkit se lehet kényszeríteni, ha nem tetszik, szépen elválunk. Ha pedig marad, akkor marad. Különben én nem értem magát. Mi baja volt itt? Bántották? Nem kapott eleget enni? Pénzre van szüksége? A bére ott van a takarékban. Gyűlik. Miért nem szól? Akkor veheti ki, amikor kívánja, majd vásárol rajta valamit, valami értékeset, vagy emeljek, arról is lehet szó. Mit akar? Anna kicsit előrelépett. Viziné elérkezettnek látta a pillanatot, hogy végképp levegye a lábáról. Most hallotta a szellem szavát, hogy csak keményen, keményen. Maga se tudja, hogy mit akar. Hisz ennek a szerencsétlennek, aki elvette az eszét. Ismerem ezt a fajtát. Fűt fát ígérnek, aztán ott hagyják. Annyit se keresnek, hogy el tudja tartani. Miből élnek? Hol laknak? Maga bemenne abba a piszkos kis lyukba megpenészedni? Ezek csak cselédet akarnak, ingyen cselédet, aki mos rájuk.
Még bért se fizetnek. Egy jó bolondot, nem feleséget.
Aztán még, ha fiatal volna az a kémény seprő, de már nem is fiatal, és özvegy, akkor a lánya van, mint maga.
Én ismerem azt a kis dögöt, az kikaparja a maga szemét.
Mostoha akar lenni.
Ó, láttam én már ezt. Sok cseléden férjhez ment, aztán jöttek, hogy az uruk veri, hogy részeges, hogy nincs munkája, hogy jaj, méltóságos asszony, kezét csókolom, ha én még egyszer visszakerülhetnék ide. Könyörögtek, de aki egyszer innen kiteszi a lábát, az nem kell.
Mi lesz akkor magából? Hová megy?
Haza? Mehet a zsidókhoz, zsidó helyekre, ahol... Micsoda?
A lány suttogott valamit, mosolyogva. Viziné még egy szelíd támadást intézett. Ne tegye tönkre az életét, ne tegye tönkre a fiatalságát, azt a gyönyörű fiatalságát, mert megbánja keservesen. Hallgasson arra, aki okosabb, aki tapasztaltabb. Nem mondom, ha valami érdemes volna, de hát ez! Majd akad valaki, később, akkor férhez adjuk. Én nem erőszakoskodom.
Gondolja meg még egyszer, de most utoljára. Majd holnap adjon választ. Előbb jól gondolja meg.
Anna végig simította haját. Én már döntöttem.
Szóval marad?
Maradok. Viziné a nagy csata után párnájára hanyatlott. Nem tetszik valamit vacsorázni?
Semmit, mondta.
Vagy... Adjon egy kis befőttet, már két nap óta egy falatot sem ettem.
Anna oly fürgén és boldogan szolgálta ki, mint még soha. Spanyol medgyet hozott. Viziné a papírcímkén fölismerte Katica szálkás betűit, s így szólt.
Ez még tavalyi, a Katica csinálta.
És ekkor hosszú idő múltán rágondolt. Míg kanalazta a sötétpiros levet, és a magokat kiköpte egy tányérkára, a régi cselédje járt eszében. Mintha ebbe a befőttes üvegbe, mint egy energiatartályba belefojtotta volna munkája feszítő erejét, s az most kirobbant volna. Még több napig tartott a spanyol medgy. Valahányszor evett belőle, fölrém lett valami, de mikor a papírcímke szemétre került, és az üveget kiöblögették, nem jutott eszébe többé. Különben szent volt a béke. Anna maga ment át a kéményseprőhöz, s oly határozottan kiadta az útját, hogy az megsértődött, alig két hétre rá feleségül vette az erzsébeti özvegyet, akinek van egy kis háza is. Ő ezt nem bánta nagyon. Ha vallatgatták, hogy jobb-e így, azt mondta, talán jobb is. Az izgalom elült a házban. Steffi maga se védte már álláspontját. Leverten járkált, őt is valami kellemetlenség érte. Amikor már megtanulta a körmagyart, s lakcipőjét is megvásárolta a bárra, ahol úri kisasszonyokkal együtt táncolt volna, levelet kapott a rendezőbizottságtól, hogy nagy sajnálatukra el kell tekinteni ők szíves közreműködésétől. Anna az érdekességéből napról napra vesztett. Annyira belesimult a ház rendjébe, hogy eltűnt. Észre se vették. Nem is beszéltek róla sehol. Mint a többi cseléd, ő is utánozni kezdte asszonyát. A haját már egészen úgy simította végig, mint Viziné, s az ismerősök, mikor telefonoztak, gyakran nem tudták, hogy az ő hangját hallják-e, vagy az asszonyáét.